Gyűjtő, kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
Akkor üdvözlöm a kedves hallgatókat itt a Gyűjtő műsorában. A stúdióban a vendégem Orbán Zsolt, aki a Schönbrunn csoport részét képező Schlosshof kastély kapcsán jött ma hozzánk vendégségbe, és arról fogunk beszélgetni, hogy mit láthatunk ebben a fantasztikus kastélyban, amit Ausztria, Magyarország és Szlovákia meccés pontjában található tulajdonképpen. Természetesen Ausztriában, de hogy ezekhez az országokhoz nagyon közel, és hogy állítólag elképesztő klassz kiállítások vannak, akár gyerekeknek is, szuper jó programok. És Zsolt, aki a marketing értékesítésével foglalkozik a kastélynak ezekben az országokban, amiket az imént említettem, Magyarország, Szlovákia és némileg Ausztria, így most egy kicsit erről is fogunk beszélgetni, hogy zajlik egy ilyen munka. Sok mindenről beszélgetünk majd, azt is megkérdezzük, hogy Zsoltnak mi a háttere. De szerintem először beszéljünk arról, egy kicsit foglaljuk össze, hogy mit lehet tudni a kastélyról, a Schlosshof kastélyról.
Üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást. Tehát ugye, amint említetted, a Schönbrunn Group, illetve a Schönbrunn csoport képviseletében lehet azt mondani, hogy vagyok itt. A Schönbrunn csoport 1992-ben alakult, azzal a céllal, hogy átvegye a bécsi Schönbrunni palota kezelését, ami azt jelenti, hogy ugye üzemelteti magát a palotát, úgy, mint múzeumot és mint rendezvényközpontot is. És ez fokozatosan bővült aztán különböző múzeumokkal, először a császári lakosztályokkal, ott megalakul a Sziszi Múzeum, aztán jött a Bútor Múzeum, és az utolsó pont volt vidéken, tehát nem Bécsben, Schlosshof kastély együttese.
Mennyire van Bécstől ez a kastély?
Hát egy 50 perc autóval.
Tehát, és tőlünk a határtól?
Közelebb. Tehát igazándiból a Pozsonyhoz van a legközelebb, tehát kb. Egy 25 perc autóút Pozsonytól, ráadásul ugye annyira a határon fekszik, hogy Pozsonyból tömegközlekedéssel is látogatható. Tehát a határtól ez fél óra lehet.
Fél óra, ez nagyon klassz. És akkor ez mióta üzemel ez a kastély a publikum számára?
Az egész revitalizáció 2001-ben indult el. Ez egy 18. századi kastély együttes, amelyet 1725-től 1730-ig alakítottak ki Savoyai Jenő herceg számára vadászkastélynak. Majd aztán a herceg halála után vásárolták meg a Habsburgok, így lett aztán császári rezidencia. Úgyis nagyon sok marketing úgy megy ki, hogy Mária Terézia kedvenc nyári rezidenciája volt, de tényleg így van.
Igen.
Tehát nagyon szeretem.
Nagyon szép, nem? Igen. Ugye a fekvése is elég
hát
különleges.
Hát a fekvése ugye teljesen elrejtve a város zajától. Ugye abban az időben a bécsi távolság az kb. 8 óra volt hintóval, tehát tényleg egy vidéki távol Bécstől egy nyugalom szigete volt Schlosshof. Szeretett járni, tehát nagyon gyakran volt ott a császári család, itt már most Mária Terézia és Lotharinge Ferenc István, illetve a gyerekek. Majd aztán ugye jött egy olyan korszak, amikor a Habsburgok elvesztik az érdeklődésüket, később laktanyaként üzemel az első, illetve a második világháború alatt, és ugye mivel ez határsáv, tehát ez az érdekes történet, ugye ez egy határsávon fekszik, az akkori Csehszlovákia, itt most a második világháborúról beszélünk, az akkor Csehszlovákia, illetve Ausztria között, tehát ugye ez a nyugat-keleti, a vasfüggöny húzódott szinte Schlosshof kertje előtt. Éppen ezért ugye nem volt egy kulturális központ, és hanyatlott a kastély. Majd aztán ugye több kezdeményezés után 2001-ben elindult egy tatarozás, egy revitalizációja a kastélynak, és már a teljes fényében tündököl.
Egyébként Ausztriában sok olyan kastély van még, ami felújításra szorul, vagy azért alapvetően ott karban vannak tartva ezek a kastélyok?
Hát úgy tudom, hogy van egy törvény most hatályba, ami aztán 2 éve lépett törvénybe, hogy minden kastélyt top állapotba kell hozni. Tehát most itt nem a belső kialakításról van szó, hanem ez egy ilyen tipikusan osztrák vonás, ugye ez a falukban is látható a házakon, igen, hogy kívülről szépnek kell lennie.
De tehát,
belülről romos, az nem érdekel senkit, de kívülről szép legyen. És ugye mivel a Schönbrunn csapat igazándiból állami irányítással üzemel, ezért ugye élenjárónak kell lennünk, ezért minden múzeumunknak top állapotban. Ami a többi múzeumot illeti, illetve a többi kastélyt, ugye ez volt a kérdés.
Igen.
Itt rengeteg, tehát ugye a monarchia felbomlása után a vagyonokat nem vették el az arisztokráciától, a nemességtől. Viszont fenntartani egy ilyen ekkora kastélyt, illetve hasonló méretű kastélyokat nem egyszerű, főleg a mai világban. Ezért ezek küzdenek. Tehát küzdenek vele. Tudom, hogy nagyon sok arisztokrata, aki visszakapta, illetve nem adta el a kastélyt, máig küzdenek azzal, hogy fent tudják tartani, hogy szép állapotban legyen.
Milyen érdekes, hogy Angliában van ez a National Trust nevű rendszer, ahol az állam tulajdonképpen ilyen félig állami üzemeltetésbe helyezi ezeket a magán tulajdonban lévő kastélyokat, és akkor egy ilyen óriás segítség ez ahhoz, hogy ne legyenek az enyészeté ezek az épületek. Érdekes, hogy itt Európában relatív, igen, talán Franciaországban van még valami hasonló struktúra emlékeim szerint, de mindenhol küzdenek azzal, hogy hogyan lehet ezeket fenntartható módon üzemeltetni, akár magán, akár állami fenntartásban.
Hát igazándiból, tehát annyira részletesen nem látok ebbe bele, hogy ez nem az én rezortom, de Ausztriában csak annyi lehetőség van, hogy különböző projekteket lehet megpályázni az állam által kiírt, és azt ugye vagy megnyeri valaki, vagy nem, vagy különböző. Tehát jó, hát ugye más, hogyha az ember a sajátját újítja fel, vagy egy idegen kastélyt, de akkor is, tehát itt is hatalmas kastélyokról beszélünk, ott egyszerűen, igen, képtelenség. Tehát tudom, nem messze Schlosshoftól is a Dunaparton van egy hatalmas kastély, amit szintén azt a család kénytelen volt eladni, mert nem tudták fönntartani, úgyhogy hasonló esetek vannak. Tehát Schlosshoft nem ez.
Nem ez, hanem ott sikerült tényleg valami nagyon jót létrehozni. Mit láthatunk, hogyha ellátogatunk Schlosshoftban?
Hát ugye Schlosshoft egy közel 60 hektáros kastélykomplexum, amelynek két nagy része van. Van egy kastély, egy gyönyörű szép barokk kastély épület, ugye, amelyet tehát 1730-ban alakította ki, majd aztán később a 18. század végén kicsit leegyszerűsítették. Eredeti bútorokkal rendezve, mert ugye megtalálták több mint 1000 darabját az eredeti berendezésnek, tehát ott láthatunk két gyönyörű szép lakosztályt, II. József a kalapos király számára berendezett hivatalos lakosztályt, illetve Mária Terézia özvegyi lakosztályt, ami egyedülálló Ausztriában. És ugye van egy gyönyörű szép barokk kápolna, ami csodával határos módon érintetlen, 1730-ból, és egy gyönyörű szép díszterem. Ez található benne a kastélyban, illetve az egyik szárnyban időszaki kiállítások vannak. Idén a barokk kert, mint műalkotás a központi téma. Pontosan azért, mert ha az ember kilép a kastélyból, akkor egy meseszép barokk kert veszik körül, amit úgy kell elképzelnünk, hogy a kastély egy dombon áll, és 7 teraszon keresztül elé tárul a barokk kert szökőkutakkal összekötve, és ugyanúgy, mint a kastélyépület, a kert is eredeti fényében tündököl, ugyanis megtalálták az eredeti kastély terveket, és annak alapján revitalizálták újra a kastélyt, és most mind a 7 terasz a szökőkutakkal együtt látogatható és élvezhető. Tehát ez maga a kastély, illetve a körülötte lévő barokk kert, vagy a másik oldalon egy birtokot hoztak létre 1730-ban, ami az egyik legnagyobb és legmodernebb birtokok
közé tartozik. Egy majorság, tehát ahol konkrétan gazdálkodnak.
Ez egy majorság, ami majorságként is működött, 300 ember élt ott és lakott, tehát lovarda, illetve lovas istállókkal, különböző majorsági épületekkel, és ugye ezt is felújították, és talán azt lehet mondani, hogy ugyanúgy működik, mint a 18. században, tehát már nem dolgozik be, illetve hát az éttermet és a kertészeket, illetve az állattartókat leszámítva nem dolgozik már senki a birtokon, inkább élvezni lehet. Tehát itt találhatók az attrakciók nagy része, ami főleg gyerek, illetve család attrakciók. Lovasistállóval rengeteg régi osztrák háziállat található és él a birtokon, akik látogathatóak, simogathatóak, állatsimogató van.
Látogatóközpont is van, ahol a kastély történetét megismerhetjük, vagy ez valami más formában történik?
Tárlatvezetések vannak kastélyban, illetve tehát, nagyon, nagyon érdekes módon ugye úgy működik a kastély, hogy belépő van a kastély komplexumba, és onnantól kezdve szabadon lehet mozogni. Tehát a kastélyban, általában az emberek azt szokták meg, hogy a kastély múzeumok tárlatvezetéssel beengedik, végigjárják, és aztán ki kell menni, elhagyják, és nem lehet visszamenni. Na most Losov esetében ez teljesen úgy hozták létre, hogy az embernek olyan érzése legyen, hogy egy vidéki nyári rezidenciában van, ahol szabadon mozoghat. Tehát be lehet menni a kastélyba, ki lehet menni, elhagyni, újra vissza lehet menni, a kertben lehet sétálni. Pihenő ágyak vannak elhelyezve.
És étterem is van akkor, ezek szerint gondolom kávézó, minden.
Van egy éttermünk is, tehát most már a gasztró is, ugye a gasztró, tehát az éttermet is mi üzemeltetjük. És ráadásul most a napokban kaptunk egy díjat, amivel Alsó-Ausztria legjobb éttermei közé tartozunk. Nagyon-nagyon látogatott az étterem, tehát hogyha például hétvégeken vagy különböző rendezvénykor látogatja meg a családok, illetve a látogatók, akkor azért érdemes helyet foglalni. Igen, mert általában tele van.
És ha már itt a programoknál tartunk, családi programoknál, akkor milyen eseményeket szerveztek? Gondolom mindenféle történés zajlik így az állandó látnivalók mellett.
Igen, tehát ugye van egy állandó kiállításunk, ugye amit említettem, a berendezett kastélytermek, illetve egy időszaki kiállítás. Ez tart, tehát úgy kell elképzelnünk a működést, hogy Schlosshof egyetlen egy nap van zárva, ez a december 24-e, de 364 napot van a kastély komplexum nyitva. Természetesen időjárás, illetve évszak függően. A téli szezon a karácsonyi vásár után kezdődik, januárban, talán mondhatnám így, akkor rövidített nyitvatartás van délután 4 óráig, és aztán márciusban elkezdődik a főszezon, ahol este 6-ig látogatható a kastély együttes. Most két nagy, hogyha az eseményekről van szó, akkor két nagy rendezvény, és több kisebb rendezvény található a kastélyban, itt a kastélykomplexumban. Ugye a szezon a húsvéti vásárral kezdődik, ami most ugye húsvét hétfőig tart, már zajlik.
Akkor a legjobb időben beszélgetünk.
Igen. Tehát, még húsvét hétfőn látogathatók a húsvéti vásár, húsvéti nyuszi, különböző standok, ételekkel, finomságokkal, illetve ajándékokat lehet vásárolni, és él a birtok, tehát a sok emberrel, de ez hétvégeken, tehát hétközben ugye nincs vásár, csak hétvégen, és egy hasonló vásár található aztán majd, vagy kerülrendezésre aztán majd karácsonykor, novembertől december végéig, szintén hétvégeken egy fényparkkal összekötve, tehát ez egy klasszikus karácsonyi vásár. Most a két nagy rendezvény között vannak kisebb rendezvényeink, májusi ünnepség, sárkányeregetés ősszel, őszi ünnepség.
Koncertek?
koncertek is vannak, a Markfeldi, tehát a Morva mezei filharmonikusok adnak párszor koncertet a kastélyban, illetve különböző rendezvényekkor szoktak lenni, például karácsonykor a bécsi filharmonikusok egy csapata játszik karácsonyi.
Ez nem rossz.
Úgyhogy ez össze lehet kötni így módon is és a látogatást.
Hogyan csöppentél ebbe a feladatba, Zsolt?
Hát már többször ez egy érdekes történet volt. Többször már említettem ezt általában, mert ugye ez nekem is egy nagyon, nagyon kedves sztori. Ugyanis mi közvetlenül a felújítás után, tehát az látogattunk el a feleségemmel Schlosshofra, teljesen a privát, találtam egy reklám felületen, hogy van ez a kastély, létezik. És akkor ellátogattunk, és akkor én azt mondtam, hogy én itt szeretnék dolgozni. És akkor a feleségem azt mondta, hogy akkor tegyél érte. És aztán hála Istennek kicsit rögös volt az út, de sikerült. Aztán több évig tárlatvezető voltam munka mellett, hétvégeken, illetve
mert szabad. Hogy te tanár vagy eredetileg,
igen, ezt igen,
elárultad nekem,
igen,
a
műsorban. Igen, az eredeti foglalkozásom tanár. Tehát a nem csak igazándiból a pénz kiegészítés volt a cél, de aztán szerelemmé vált, és szinte minden hétvégémet, ünnepnapokat Schlosshofon töltöttük. Aztán ugye bevontam a családot is, közben megszületett a lányunk, aki szinte Schlosshofon nőtt fel, a különböző játszótereken, meg gyerekattrakciókban. Hát számára most már annyira nem érdekes, mert szinte mindent ismer. És aztán 3 éve jött az a lehetőség, hogy én is a marketinges csapat része legyek, és azóta.
És addigra már kívülről belülre ismerted a kastély történetét.
Igen.
Látnivalókat.
Most már igazándiból szinte minden. De azért érdekes módon még mindig vannak dolgok, amik meglepnek. Tehát azért jönnek kollégák, akár a kertészek közül, vagy az állattartók közül, és akkor mondták, hogy hát, de erről még nem is tudtál. Mondom, nem. Úgyhogy azért
vannak izgalmas történetek, amik a kastélyhoz kapcsolódnak egyébként?
Igen.
Ugye? Meséljünk egyet a hallgatóknak.
Hát az egyik legismertebb történet, amit ugye a látogató szinte tálalva kap a tálatvezetés alatt, az Mária Terézia kedvenc lányának, Mária Krisztina főhercegnőnek az esküvője, ugyanis ez Schlosshofon
az
volt.
Zajlott.
Igen, ugye, és az egésznek az apropó élve érdekessége, hogy minden főhercegnőnek Bécsben kellett férhez menni az Ágoston rendiek templomában. Ugye ez volt a Hofburgnak a hivatalos temploma, és ugye Sziszi, elnézést, Mária Krisztina főhercegnő, hogy Miminek hívta őt az édesanyja Mária Terézia, a kedvenc lánya volt, és az azt jelentette, hogy kiskorától kezdve neki bármit lehetett. Tehát tényleg mindent megengedett az édesanyja, és még a többi gyerek a politika áldozata lett házasság téren, addig Mimi beleszeretett Albert Szász hercegbe, a Szász királynak sajnos nem elsőszülött fiába, ugye ez volt itt a gond, mert a főhercegnő csak az elsőszülötthöz mehet feleségül, viszont elérte azt az édesanyjánál, hogy ugye Mária Terézia rábólított erre a házasságra. A gond ott volt, hogy tehát amikor arra került volna a sor, hogy összeházasodnak, próbálom kicsit lerövidíteni a sztorit.
Nem muszáj, nagyon izgalmas.
A probléma ott volt, hogy az édesanyja, tehát Mária Terézia igent mondott a kapcsolatra, viszont az édesapa nem. Tehát Lothar Ingé Ferenc István ellenezte ezt a kapcsolatot, sőt, volt egy kiszemelt férfiú is, aki ezt hozzá akart adni méltó módon a lányát, viszont ugye az történik, hogy váratlanul az édesapa meghalt. Tehát szívinfarktust kapott 1765-ben, és akkor az ő halálával felszabadul a magyarországi helytartó pozíció pozsonyi székhellyel, és akkor ugye akkor itt jött a lehetőség az, hogy Mária Terézia Albertet kinevezte Pozsonyba, Magyarország helytartójává.
Okos asszony volt ez a Mária Terézia.
És ugye így egy király helyettessel, egy magyarországi helytartó már szintben volt egy főhercegnővel. Viszont ki kellett várni az esküvőt, tehát ki kellett várni a gyászévet. Uh-huh. Tehát ugye 13 hónap volt a gyászidőszak, és Mimi erre nem volt hajlandó. Tehát,
hát, tényleg egy raplis kislány lehetett.
Hát, egy nagyon tehetséges, művészileg nagyon tehetséges hölgy volt, szépen rajzolt, zenélt, énekelt. Viszont ugye elkényeztetett volt az anyja részéről, uh-huh. és akkor ugye az történt, hogy akkor ő azt mondta, hogy már pedig nem hajlandó várni. És akkor elérte azt édesanyjánál, hogy Mária Terézia megszakította a nemzeti gyászt. Ugye 1765. augusztusában halt meg a császár, és 1766. áprilisában volt az esküvő. Viszont ugye az volt a probléma, hogy nem lehetett nagyszabású esküvőt tartani. Uh-huh. Éppen ezért választottak egy kis kápolnát Bécsen kívül, és ugye ez volt Schlosshof, mert Pozsonyhoz a legközelebb feküdt maga. Tehát a cél az volt, hogy a család által birtokolt épületek közül, ami a legközelebb tart Bécshez. Tehát és így volt Schlosshof.
Igen. Na hát ez a történet egy igazi csattanója ennek a beszélgetésnek, szerintem már csak ezért is érdemes oda ellátogatni, gondolom több hasonló jópofa történet kapcsolódik a kastélyhoz. Orbán Zsolttal beszélgettem az imént, aki a Schlosshof kastélynak, ami része a Schönbrunn csoportnak tulajdonképpen, tehát a Schlosshof kastélynak a marketinges értékesítője, és arról mesélt nekünk, hogy mi minden izgalmas dolgot találhatunk a kastélyba, vagy láthatunk, hogyha ellátogatunk oda. Nincs olyan nagyon messze a magyar határtól, ezt beszéltük a műsor elején, hogy kb. Egy fél óra, úgyhogy ajánljuk húsvétra a hallgatóknak, remek program. Köszönöm szépen a beszélgetés, Zsolt.
Én is köszönöm.
A hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet, a műsort pedig vasárnap 15 óra 35-kor ismételjük, a mikrofon másik végén pedig Gereben Kata volt.
Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n.